Sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat Kató Kávéház soron következő 126. adásában. Itt van velem Enz.
Üdvözlök mindenkit.
Én nem igen 83 vagyok. A filmes témákat szerintem most arra már a hallgatóság megszokhatta bőven. Ennek megfelelően most sem lesz nagyon más a témánk, ez pedig a szerb film. Úgy gondoltuk, hogy jó lenne megint valami olyasmivel foglalkozni, ami úgy zugdonság erejével hat, és még nem foglalkoztunk vele. De még mielőtt bárki rosszra gondolna a szerb filmet, mi úgy értjük, hogy a szerb film, tehát hogy a Szerbiában készülő film, mint olyan.
Ezt már jókkal mondod, miután a hallgatóság 99%-a kikapcsolta.
Szerb filmekkel nem foglalkoztunk még egyáltalán, sőt, szerintem balkáni filmekkel se, ahogy én emlékszek.
Nem, nem rémlik.
Tehát ilyen bolgár, görög, román, jó, magbalkán, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát szóhagyományos értelmében balkán filmekkel nem foglalkoztunk, és abból azokból foglalkozunk két szerb filmmel is, úgy mondom, hogy szerbiai filmmel mai adásban, mert szándékosan nem azt mondom, hogy hiánypótló, hanem mert szerintem ilyen hiánypótlónak csak ilyen túlzással lehet nevezni, inkább arról van szó, hogy a már létező zsánerekben alkottak valami hazait, ami figyelemre méltó. Nevén nemezve, ugye az egyik az egy holokauszt film, a másik egy hagyományos ilyen történelmi kosztümös dráma per háborús dráma, és hogy még közelebbről nevén nevezzük mind a kettőt. Az egyik első világháborús témájú az első Péter király, forgalmazták is Magyarországon, elvileg.
És magyar szinkront is kapott.
Magyar szinkront is kapott, és DVD-n ki is adták. A másik pedig hát Dara Jasenovácban, vagy a Jasenovácsi Dara, és itt nem a Dara, mint étel, hanem a Dara keresztnév. Nevű, Dara keresztnevű kislányról van szó. Így lehetne pontosan fordítani a címet. Azért mondom, hogy így lehetne, mert tudomásunk szerint ezt egyáltalán nem forgalmazták Magyarországon. Tehát se mozi megjelenés, se DVD megjelenés nem történt. Ez pedig az említett holokauszt film, bár a szótág értelmében holokauszt film, erre majd rátérünk, és ez pedig ugye 2021-es, másik film egyébként szintén nem olyan régi, 2019-es. És hát ennek kapcsán ugye nyilván beszélni fogunk arról, hogy hát a szerb történelmi emlékezet, hát amiről biztos, hogy köteteket lehetne írni, az ilyen modern filmekben hogy jelenik meg. Különösen ugye a Jasenovac az, ami nagyobb sajtó visszhangot kapott.
Hát nyilván témájánál is fogva, de majd nyilván beszélünk ennek itt egyébként az egész történelmi kontextusáról, mert hogy Szerbiában a népirtás az inkább etnikai jeleket öltött nem túl meglepő módon, és megágyazott egyébként a későbbi délszláv háborúnak is, tehát hogy azért ez más kontextusba helyeződik, mint mondjuk a holokauszt úgy általában véve. Inkább a helyi etnikai vallási jellegű konfliktusok feloldásának az eszköze volt. És tegyük hozzá, még itt a legelején itt az elkövető horvátok voltak, tehát elcsatolt szerb lakosságú területeken történt, így kell érteni.
Igen, ha majd oda jutunk a témában, akkor majd így felveszem a fedúrát, hogy itt ezt hogy lehet kategorizálni. A felvetésem az, hogy talán a idézőjelben könnyebb témával kezdjük. Az első Péter király, mert az időben korábban is játszódik, mint ahogy utaltunk rá. Azért is kezdenénk ezzel, mert ugye ez könnyebben elhelyezhető így a zsánerek között. Könnyebben értelmezhető magyar szemmel is, mert hát ugye ilyen államfőkről, királyokról, ilyes szóló filmből azért van egy pár, és hát főleg, hogyha egy ilyen...
És felkapott zsáner, igen.
Főleg, hogyha egy ilyen rokonszenves, népszerű emberről van szó. Bár ugye természetesen készülnek filmek ilyen negatív karakterekről is, csak hát azok általában át tudnak menni a ripacskodó. Meg...
Igen, azt nehéz jól bemutatni. Most a legközelebbi analógia, ami eszembe jutott, az nem a rossz negatívra, hanem úgy általában műfajra, az a Király beszéde című film. Nagyjából hasonló, egy vezetőnek egy pillanatnyi krízisét, élethelyzetét mutatja be. Ugye első Péter volt gyakorlatilag a Karagyorgyevics háznak a első uralkodója Szerbiában, akit egyébként korábban száműztek már. Tudni kell a tágabb történelmi kontextushoz azt, hogy volt egy másik uralkodóház Szerbiában, aminek a neve most biztos, hogy nem fog az eszembe jutni, akik egyébként osztrák barátok voltak. És jobban voltak a monarchiával. és ez a helyi nacionalista tiszteknek nem igazán tetszett.
Na hát.
Ahogy az se, hogy a
tudom,
ebbe
hogy
a házba tartozó
ilyen
ifjú királynak egy ilyen, én emlékszem, elvált zsidó nő volt a szeretője. Tehát
hát ez kiváló.
Igen, de sok dolog nem tetszett abban az uralomba. És a film úgy jótékonyan eltekint attól, hogy ez a Péter király úgy is került hatalomra, ugyanis az történt, hogy a monarchia úgy figyelmeztette egyébként a elődjét arra, hogy hát itt valami pucs várható, de különösebben nem mozogtak meg nagyon semmit, nem igazán foglalkoztak vele. Aztán egyik éjszaka ezek a nacionalista tisztek így fegyveresen betörtek a uralkodói palotába, lelőtték az uralkodót és a szeretőjét, aztán kidobták őket az ablakon az utcára, és így ezután ültették a trónra Péter királyt, ezt így a film szemérmesen elhallgatja.
Jó van, na hát.
Hogy egyébként azt
most,
is,
most, hogy... Ja, hagyjuk ezt most, hogy csinálj.
Mindenkinek van múltja. Ahogy elhallgatják azt az apró tét is, hogy egyébként a Kara Györgyevicsek alapítója, mint dinasztia alapító, az igazából egy ilyen disznópásztor volt. Nem a legnevesebb királyi ágakról származtak le, hát nyilván a balkánivással foglalkoztak volna.
Meg hát ugye a Balkán kapcsán ugye elmegetetnénk ezt a mémet, tudod, hogy I can fix him, és így him, és Balkán térképe. Tehát, hogy nem meglepő egy ilyen hatalom átvétel azért annyira, tehát azért hogy alapvetően instabil az egész térség. Tehát...
Hát, igen, és egy ilyen meglehetősen erőszakos pucs történt ott, hogy Péter király hatalomra került. Nyilván az ő megítélésében nagyon dobott az, hogy aztán ő lett Jugoszlávia első uralkodója is, tehát hogy ő teljesítette be a nagy szerb nacionalista álmot. Ez nyilvánvalóan felértékeli a személyét. Ha mondjuk a első világháború az máshogy alakul, akkor lehet, hogy ma korán sem lenne ekkora a becsben tartva, mint uralkodó. Ugye hát, ez olyan, mint a románoknál a Ferdinánd király, hogy nyilván azért a nagy Románia első uralkodója az. Ha nem számoljuk a Vitéz Mihálynak azt a 2 éves kis intermedzóját, mondjuk úgy...
Most vegyem föl a STK keretes szemüveget, hogy az közjogilag nem volt az.
Jó, nyilván. Hát csak, hogy hasonló szerepet tölt be a helyi nacionalista emlékezetben mind a kettő, mint az ország egyesítő, a nagy nemzetiségi álmoknak a megvalósítója. Nyilván ez ugye azért felértékeli az ő személyét a későbbiekben. Az, hogy egyébként milyen uralkodó volt, én gondolom, hogy nem olvastam róla sokat, tehát, hogy általánosságban véve rászolgált erre a pozitív megítélésre, ez egy jó kérdés, mert hogy egyébként azt tudjuk, hogy az első világháború kirobbantásában azért Szerbia elég tevékeny szerepet játszott. Ugye ez a történetírás, ami nyilván a győztesek által dominált történetírás, sokáig próbálta eltagadni, hogy hát ezek ilyen alaptalan dolgok voltak a monarchia részéről, azért ma már tudjuk, hogy nem egészen így volt, tehát például a szerb vezérkari főnököt azt ki is kellett végezni, mert nem tudta a száját tartani, és az a dicsekedett fűnek fának, hogy ő lövette le a osztrák trónörököst, és ez egy PR szempontból nem volt túl jó, úgyhogy gyorsan perbe fogták, valószínűleg hazárulás vágyával is egy lőtték se perc alatt. Tehát azért ilyen Balkánra jellemző tisztogatások történtek az ő uralma alatt. Meg kell jegyezni, hogy a film idején egyébként már egy meglehetős öreg emberként jelenik meg, mint a valóságban is az volt természetesen, aki helyett már a fia, mint egy régens, gyakorolja a tényleges hatalmat, mert ilyen autoimmun betegséggel küzd, és nem igazán van abban az állapotban, se mentálisan, se testileg, hogy ő nagyon uralkodni tudjon.
Így tegyük hozzá, hogy ugye a film az egyszerű, de hatékony sémát követ, hogy az előzményekről annyira nincs szó, hanem a cselekmény már magával a háborúval kezdődik.
Így van, ugye a koronázásról látunk egyedül képeket.
Visszatérő képeket, igen, igen.
Így nem igazán mutatnak be úgy semmit az előéletéből. Nyilván magának a sztorinak a megértéséhez nincs is rá szükség, mert ez egy eléggé kerek és mondjuk úgy szívhez szóló történet mutat be azzal kapcsolatban, hogy a király mennyire igyekszik egy egyszerű közkatona, meg egy fiatal hadjárvának a kedvében járni, és hogyan bukik el aztán az egyik esetben, a másikban pedig sikerrel jár. Amiből aztán egyébként vicces következményei lettek később Jugoszláviában, majd arról még beszélhetünk.
Szerintem
nem mutatta az egész koncepciónak a teljes fenntarthatatlanságát.
Szerintem Jugoszláviában sok mindennek lett vicces következménye a történelem során, igen.
Amit még érdemes megemlíteni, hogy egyébként a fiát azt Sándornak hívták. aki később ugye király is lett, és hát ötlötték agyon Marseille-be az usztorság a francia külügyminiszterrel együtt 1934-ben, ha jól emlékszem. Innen azért talán ismerős lehet többeknek az ő figurája.
Hát egy maga korában híres politikai merénylet volt. Igen,
igen, és ugye...
A filmhíradó is ugye ott volt, tehát a filmesek ott voltak, vették a filmhíradót.
Igen, ugye fényképek készültek róla, igen. Mi egymás, azért ez nem volt gyakori. Ugye Magyarországot vádolták meg egyébként azzal, hogy közrejátszott ebben a merényletben. Állítások szerint Janka pusztán volt egy usztasaki képzőbázis. Valóban volt ott egyébként az usztasságnak valami birtoka, de az egy ilyen buvó hely volt igazából, tehát nagyon kiképzésre nem használták. A valóságban, ezt már tudni lehet, hogy a német külpolitika állt mögötte. Ugye akkoriban Németországot nem lehetett ezzel baszogatni.
Hát meg azért ugye 1934-ben még az NS-stát még nem volt ilyen kifejezetten
igen.
páriaként, meg fenyegetésként kezelt ország, úgyhogy...
Igen, tehát, hogy a Németországot nem merték vele megvádolni, azért Magyarország lett bűnösnek kinevezve, talán ezt is ismerhetjük a magyar történelemről egy párszor.
Igen. Tehát, hogy a utóélete is volt ennek az egésznek, igen.
Nyilván, hogy még egyébként érdemes itt elmondani, és ez a filmben is megjelenik, az a monarchia teljes kudarca abban, hogy Szerbiával szemben katonai győzelmet csikarjon ki. Ha meg ránézzünk a térképre, azért abban az időszakban, akkor látjuk, hogy a Szerbia az egy elég kicsi valami volt, és azért a monarchia elég nagy birodalom. Ennek ellenére a monarchia többször megalázta a szerb hadsereg. Ugye először, amikor Bosznia felől próbáltak támadni...
Hát ugye logikusnak tűnt, biztos.
Ott visszaverték őket, aztán hagyták nekik, hogy elérjenek Belgrádig, és akkor utána is visszaverték őket. Kénytelen volt a monarchia visszavonulni 15-ben a kezdő határokra. Szerintem az elég nagy arcúrcsapás lehetett. Egyébként itt a visszavonulást Stormfeld Aurél vezette, aki később, mint a Tanácsköztársaság északi hadjáratának a vezetője vált ismerté a magyar történelemben. És aztán végül 1916-ban csak úgy sikerült legyőzni Szerbiát, hogy Bulgária is belépett a háborúba, és hát mivel addigra már az eléggé kivérzett a szerb hadsereg, nem igazán tudtak a bolgár határon csapatokat állomásoztatni.
Hát ugye a Bulgáriának is, nyilván ez teljesen mellékes téma itt, de voltak ilyen hagyományos területi követeléseik, hogy meg voltak róla győződve.
Igen, hát ugye. Az a terület, amit ma a zsíros Észak-Macedóniaként igen. ismerünk, az... Valójában tudjuk, hogy ősi bolgár föld, és valójában az ott élők is ilyen elszlávosodott bolgárok, ha jól értem, vagy valami ilyesmi.
De biztos évezredek óta ott élnek, na. Igen. Meg ugye nyilván korábban voltak határháborúk, ugye a balkáni háborúk.
Igen, hát azért balkáborúknak többet mondanám, mint a határháborúk, de...
Igen, a következménye miatt lehet úgy talán nevezni.
Igen, igen, hát ugye két balkánháború volt, az elsőben az oszmánokat verték el, a másodikban pedig mindenki összefogott Bulgária ellen.
Nem vették jó néven, biztos.
Hát ugye bulgárok azok a legtöbb területet szerezték volna meg, és
hát az úgy.
Összevesztek azon, hogy most melyik etnikailag divers terület az valójában kinek az ősi földje.
Igen.
Úgyhogy ennek lettek ilyen következményei. És hát azért ne felejtsük el, hogy a második balkán háború az 1913-ban ért véget. Mm. Tehát, hogy azért időben elég közel vagyunk, és nyilván még élt a revans vágy a bolgárokban. Így, hogy hátba támadták a szerbeket, így gyakorlatilag az egész országot sikerült aztán elfoglalni. És a film az gyakorlatilag ezt mutatja be, tehát a háború elejét, amikor a monarchiával szemben győzelmeket arattak. Mondhatjuk azt, hogy minden számítás ellenére sikerült ezeket a győzelmeket kicsikarni. A másik pedig, amikor a visszavonulás történik, ugyanis tudni kell, hogy amikor Szerbia ebbe a végzetes csapdába került, hogy hát két oldalról lerohanták, akkor a szervezetés kitalálta, hogy ők gyakorlatilag Albánia tengerparti vidékére menekülnek, és onnan a Antant hatalmak hajóval átszállítják a megmaradt szerb katonákat Korfu szigetére. Egyébként meg is történt, és ennek volt köszönhető az, hogy amikor összeomlottak a központi hatalmak, akkor azért volt egy elég jelentős és harcedzett, intakt szerb hadsereg, ami aztán meg tudta valósítani Jugoszláviát, mert ugye miközben mondjuk a monarchiával teljes politikai és katonai összeomlás volt, a jugoszlávok azok szabadon tudtak mozogni, tehát azért ennek a manővernek messzeható politikai következményei voltak, Ahogy annak is egyébként nem kényszerültek egy ilyen megalázó külön békére, mint Románia, akit
hát
egy elég szépen helyre raktak.
Még ebben a helyzetben sem kerültek annyira előnybe a bolgárok, meg a monarchia, hogy mondjuk külön békére kényszerítsék a királyt. Hát,
meg nyilván ugye az, hogy a szerb hadsereg el tudott menekülni, még a nagyon komoly és súlyos veszteségek árán is. Mm. Ugye a menekülésben résztvevők azt hiszem negyede meghalt, ha jól emlékszem. Nyilván, ha a szerb hadsereg összeomlik és szétverik, akkor nem igazán tud Szerbia más tenni, mint békét kér, és elfogadja bármit is, mérnek ki rá.
Hozzátenném, hogy nagyon ötletesen ugye úgy van bemutatva a háború kezdeti eseménysora, meg ez a nagyon viszontagságos visszavonulás, hogy három történeti szál van alapvetően, vagy hát úgy mondom, hogy három fő karakter. Ugye természetesen a király, egy tüzértiszt, és az a kisfiú, aki aztán mindkettőjük, és ez a valóságban is így történt. Őszintén szóval most nem tudom felidézni a tüzértiszt nevét, de mivel mint nagyon sokan mások, ugye ő is halálra fagy télen a visszavonulás során, ezért mondjuk úgy, ilyen csipkelődve, hogy mondjuk a fontossága azért másodlagos.
És hát ugye olyan szempontból érdekes, hogy az egyik katalizátor a történetnek, mert hogy az anyja az, aki hát a történet szerint csak így véletlenül összetalálkozik a királlyal a visszavonulás során. Mondjuk el is tudok képzelni, mert eléggé egy ilyen káosz volt ott az egész. Hát rengeteg civil is elindult.
Mondjuk az, hogy korábban csak így besétál a frontzónába, és így elkezdik.
Ja, igen, így összeverkodik ott ilyen helyi katonákkal. Hát.
Azért a katonai működés egy frontzónában nem így megy, de jó, hát a filmben ezt még úgy el lehet adni. Szóval.
És csak ugye a király ott ül egy kocsiba, és oda sétál hozzá, és figyelj már, keresd rá meg a fiam, rartad neki a harisnyát. Hideg van.
Igen, igen.
Akár is a történetnek van valamilyen valóság alapja, mert ugye készültek is aztán később emlékművek, sőt ugye maga a király is megkereste a vonatkozó síremlékeket, és...
Tehát létező személyekről van szó.
Tehát egy valós megtörtént történet is létező személyek szerepelnek benne. Azt mondjuk nem kétlem, hogy a film az kiszínezte egy kicsit a dolgokat. Lényeg a lényeg, hogy ez a bizonyos szülő elvesztette a férjét valamelyik Balkán háborúban. Ez a történet nem specifikálja, és hát ugye a
király... Nem volt egyedi sors, ugye?
Finoman jelzi a királynak, hogy ugye azért a fiát már nem akarná elveszteni. És a történet egy nagyon jelentős része abból áll, hogy a király próbálja ezt a össze-vissza leszakadozó erőkben megkeresni ezt a bizonyos közkatonát, aki...
Fejébe veszi, ugye, hogy ezt a gesztust teljesíti. Ugye így ábrázolja a film az ő emberségét, tisztességét. Mert egyébként ugye olyan karakterként tűnik fel, aki nyilván az egész háborút egy ilyen ostoba tragédiának tartja. Tehát, hogy implikálva nyilván, hogy ő nem felelős semmiért, ami történt. Ugye ezzel nyilván akkora meglepetést nem okozok, de a király úgy tűnik fel a filmben, mint egy az embereiért aggódó, velük törődő, bölcs, megfontolt uralkodó, aki abszolút átérzi a háború tragédiáját, és nyilván nincs semmi hatással rá az állítólagos dicsőség, meg a hírnév, amit ugye a háborúban el lehet érni. És ugye ez az emberség készteti arra, hogy megpróbálja teljesíteni őszintén ugye a néninek a kérését.
Igen, hát ugye királyt úgy ábrázolják, aki mostanra már megcsömördött az életben, ugye azért eléggé időskorú, átért azért egy pár konfliktust, kezdve ugye a említett Balkán háborúkkal, és nyilván nincsenek már illúziói azzal a kapcsolatban, hogy mit fog követelni ez a konfliktus Szerbiától. Ja. Film elején ilyen mindenféle putyinista kijelentéseket tesz, hogy itt békére kéne törekedni, meg ilyenek. Ami természetesen mindenki ignorál, mert hát nyilván
nem.
Putyinista trollokra nem kell figyelni, hogy itt béke kell meg
hasonló. Hát erre az ultimátumra nem hallgathatunk, ami mondjuk politikailag teljesen érthető álláspont, de...
Igen, ugye ez egy érdekes kérdés. Szintén történettudományban egy jó darabig az a megállapítást tartotta magát, hogy hát ugye szándékosan provokálta a monarchia ki, hogy utasítsák el a szervek, és lehessen háborút indítani a németek biztatására. Azért a monarchia későbbi teljesítményét elnézve, ez vagy felelőtlenség volt, vagy nem ez történt. Már csak azért is, mert amikor azt látjuk, hogy Szerbia gyakorlatilag tényleg részt vett ebben a merényletben, és korábban már számos alkalommal ebben az egy hónapban, ami megelőzte ezt az ultimátumot, szabotált mindenféle együttműködési kérést. Nem csoda, hogy egy ilyen szigorú ultimátumot kaptak. Nyilván a monarchia is elvárta volna, hogy vegyék komolyan Belgrádban ezeket a kérdéseket, de ők jelenzően ilyen válvonogatással, meg cinizmussal reagáltak ezekre. És nyilván tehát ebből a szempontból egyébként a monarchia álláspontja is érthetően mégiscsak egy nagy hatalom volt, ha igen, más nem papíron. És valamiféle presztízshez kellett magát tartani, tehát az, hogy egy ilyen mit ugrál Szerbia megalázza, ez nem igazán volt fenntartható.
Tehát főleg akkor
ebben nem a környezetben, igen. Tehát, hogy ez egy összetettebb kérdés, mint az, hogy mostanában inkább nem, de hogy korábban jelentősen leegyszerűsítették ezeket a kérdéseket. Tehát nyilván a monarchia szempontja is érthető ebben az egészben, ahogy az is, hogy a szerbek ezt meg nem akarták elfogadni. És mivel a nemzetközi politika is arra felé tartott, hogy itt legyen háború, ez találkozott ezzel az adott krízissel, és így tudott egy helyi érdekeltségű krízis kibontakozni egy világháborúvá. Tehát itt most kifejezetten arra mutogatni, hogy ki volt a hibás, az szerintem nem előre mutató. Mindenesetre, ha hinni lehet a filmnek, akkor a király maga ő inkább a megbékélés felé haladt volna. De hát nyilván azok a nacionalista erők, amit ők trónra emelték annak idején, azok most se szűntek meg és tűntek el. Tehát az, hogy jelentős szerb kisebbségek maradjanak az ország határon kívül, és ne valósul meg ez a jugoszláv állam, ez elképzelhetetlennek tűnt. Olyannyira egyébként, hogy a háború után ugye Montenegró az egy önálló fejedelemség volt Szerbia mellett.
Igen.
Aminek, ha jól megszem, egy bánya volt. Nem is ilyen király, hanem ilyen bánnak hívták. Ő Párizsba menekült, mert az országát elfoglalta a monarchia, és meg nem engedték vissza, így közölték vele, hogy ja, hát így az országot csatlakozik Jugoszláviához, úgyhogy te maradj szépen itt.
Tehát mostantól kezdve csak barátok vagyunk.
Igen.
Ja, beutazási vízumtól eltekintünk. Ja, nyilván ez az egész gesztus a harisnyával, ami mondjuk objektíve tényleg nagyon fontos ruhadarab lenne egy ilyen helyzetben, ugye?
Hát főleg egy ilyen hegyekben télen történő menekülésen tegyük hozzá.
Igen, mert ugye történelmileg sajnos szerb szempontból nagyon szerencsétlen módon úgy alakultak a dolgok, hogy ezt télen kellett végrehajtani, mert
az albán hegyekben, igen.
Nagyon.
Ahol ilyen, jónak szerint 4000 méteres a legmagasabb csúcs. Hát, hogy
nem egy kellemes terep, szóval ilyenkor. Ugye itt zárójelben tegyük hozzá, hogy Albánia szerepe az első világháborúban az elég talányos, mert ugye jogilag semleges volt az ország, de gyakorlatilag ellenséges felek megszállták a nagy részét, és nem rendelkezett ugye szuverenitással igazából. Tehát a szerbek is ugye úgy átglasszáltak, hát idézőjelben rajta, hogy nem volt akkora jelentősége annak, hogy most a törvénybetűje szerint egy másik ország területén vannak. Tehát,
hogy igen, ez nekem megjelenik a filmben is, hogy az albánok azok ilyen puskás hegyi rablók igazából, és tehát ilyen reguláris albánokkal sereggel nem találkoznak.
Ugyanolyan negatívan ábrázolt szereplők, mint az osztrák-magyar monarchia serege, akik ugye ott öldökölnek, rabolnak, erőszakoskodnak a lakossággal.
Ja.
Az albán benszülöttek, hogy így mondjam, hogy ez a helyi pásztor népesség, az pedig ilyet módszeresen fosztogatja ott a haldokló és halott.
Hát tegyük hozzá, hogy Albánia gyakorlatilag évszázadok óta erre volt berendezkedve, mint nemzetgazdaság. Hegyi rablók és ilyen átutazók kiposztása.
Ami mondjuk hegyvidékeken nyilván nem olyan kirívó, de hát
igen.
A film ezt is jól mutatja. Nyilván egy kicsit azért érzek részrajlás benne, de hát
nyilván azért egy szerb film nem lesz barátságos az albánokkal, főleg
hát
a Koszovót figyelembe vesszük.
Hát nem.
Tehát, hogy nyilván nem várható, hogy pozitívan legyenek bemutatva. Egyébként nyilván a monarchia is egy ilyen velejéig gonosz. Azzal kezdődik a film, hogy kiírtanak egy falut.
Ja.
Mondjuk lehet, hogy a valóságban is történt ilyen. Nem állítom, hogy nem, de gyakorlatilag amikor a monarchiát mutatják, akkor így a bukásnak ezek az arctalan szovjet katonái jutnak az eszembe, hogy valakire lőni kell, de így igazából ennyit jelennek meg az egészben.
Hát azért tegyük hozzá, hogy a szerb emlékezett számára ez is értelmezte úgy, hogy a háborúnak ez az első szakasza is egy nagyon fájó epizód, mert akkoriban azért a hadseregekben nagyon komolyan vették ezt a, ezt a civil katona megkülönböztetést, komolyabb, mint mondjuk a 20. században később, meg főleg manapság. Tehát ha a civil bármi olyat tett, ami az ő szemükben szabotázs, fegyveres harc, felforgatás, nem tudom mi, azt mindig keményen megtorolták. Ugye ezt meg lehetett figyelni már a francia-porosz háborúban is.
Igen.
Ugye ebből a szigorú elválasztásból következik ez a hozzáállás, és mert nagyon sok, hát ahogy én tudom, hogy elég sok ilyen helyi megtorlás történt. Főleg ugye a háború első szakaszában, amikor előre nyomulás zajlik, és akkor mindenki azt hiszi, hogy ez már nem tart sokáig. Meg ugye mindenki úgy van vele, hogy ez most nagyon fontos, mert ugye amikor áll a front hónapokon át, akkor nem tűnik olyan marha fontos, akkor, hogy most így.
Hát ugye ugyanez, hogy mondjuk a német előretörés során Belgiumban azért voltak túlkapások. Az más kérdés, hogy ebből aztán a Antant propaganda hát ilyen képeket csinált, hogy menetelnek a német katonák és csecsemők szuronyokra szurkálva, úgy mennek. Tehát...
Meg a tüskére ezeken
ja, a... Igen, igen, a Pickelhauvéra is rá van tűzve, egy halott csecsemő.
Másrészt ugye, ha hozzávesszük ugye ezt a visszavonulás Korfu felé, meg, meg a többit, egyébként ugye az a kellemetlen tény, hogy Szerbia abszolút negatív rekordot tart, nem csak az első világháborúban, de majdnem a világtörténelemben is kirívó, hogy a teljes lakosság körülbelül 30%-a oda veszett a háborúba, a felnőtt férfi lakosságnak a kétharmada, tehát három férfiból kettő. Ilyen arányokat azért nagyon ritkán produkál a történelemben bármilyen háború, hát talán még Paraguayt lehet említeni.
Vagy, hát, tehát... ugye a vöröskmereknek, Polpotnak békeidőben összejött az, hogy a lakosság negyedét kiírtsák. Szerbiának azért egy háború kellett hozzá, de tény, hogy óriási vérveszteséggel fejezte be az első világháborút.
És talán csak azért nem számukra egy abszolút kirívó trauma, mert ugye egyébként a történelmük hasonlót azért produkált korábban is, meg azóta is. Tehát mondjuk 1914-ben nem a béke és boldogság szigete volt Szerbia, tehát ugye túl voltak már ugye két háborún is az elmúlt, az akkor elmúlt 40 évben, vagy az azt megelőző 40 évben. Tehát,
hogy... hát, nem is, hogy 40 évben, de ugye a két balkán háború az gyakorlatilag ilyen 5 éven belül volt.
Na, persze, igen. Tehát, igen. Így... Mert korábban ugye volt ugye 1878.
Meg ugye akkor volt, egészen vissza lehet menni 1830-valahanyas oszmán ellenes felkelésig. Mert mi szempontunkból azért érdekes, mert ugye az Koszovóban tört ki, és miután jött a megtorlás, rengetegen települtek át a monarchia területére. És itt történt meg az, hogy a többnyire muszlim vallású albánok kerültek többségbe Koszovóba, miközben nálunk délvidéken meg a szerbek lettek többség.
Hát pillangó hatásnak előfordul. Na hát ugye visszatérve a konkrét cselekményre, tehát hogy ugye látjuk ezt a bekövetkező tömeghalált, mert igazából szerintem a filmnek egy nem is fele, hanem majdnem kétharmada az erre fókuszál, erre a télen bekövetkező rettenetre, ahol kikristályosodik az, hogy hogyan talál egymásra ez a három történelmi szereplő, akik közül kettő nyilván teljesen jelentéktelen, és ott van a király. Illetve majdnem megfeledkeztem, van a tüzértisztnek van valami bajtása, aki...
Igen, az ütegparancsnok, ha jól értettem.
Ütegparancsnoka, hát a parancsnoka, nem csak bajtása, igen. Aki egyébként ugye majdnem túléli a...
Igen.
Szomorú lesz és meghal, igen.
Neki van egy jó jelenete, meg egyébként még tetszett a balkáni diplomáciáról szóló jelenet is, tehát hogy az első monarchia offenzívát azt ugye sikeresen leküzdik, és hát rájönnek, hogy igazából ennyi tüzérségi lőszer volt raktáron, és
hát kis ország, úgyhogy
a következő offenzíván nem lesz ekkora szerencséjük.
Hát ugye a Szerbia azért nem volt egy ilyen iparral hudel eresztett ország. Hát
valóban, és... igen. És ugye itt teljesen kivannak, hogyha se pénzük nincs, meg se lőszer nem tudnak venni, meg gyártani, és akkor a király kitalálja, hogy hát ír a franciáknak, hogy már megrendeltük a lőszert, csak ki kéne fizetni. Aztán ír a görögöknek, hogy szállítsátok már a lőszert, mert a franciák megígérték, hogy kifizetik.
És gyakorlatilag mindenkit így morzézik az üzeneteket.
És gyakorlatilag mindenkit átver, és a végén megkapja a pénzt is, meg a lőszert is. Tehát ez a balkáni leleményesség, ez szerintem jól jelent meg a filmben. Ez egy izgalmas jelenet volt.
És ezzel még humort is belecsempésztek a filmben.
Igen, ez egy viszonylag könnyedebb és humorosabb rész volt. Ezt ők is érezték.
Szerintem kb. Ez az egyetlen könnyedebb rész az egészben.
Gyakorlatilag igen. Na, volt meg egy pár ilyen, amikor ugye az is egy kicsit ilyen visszatérő poén volt, hogy ennek a ütegkezelő főszereplőnek soha nem mutatják meg, hogy kell kezelni az üteget. Tehát mindig, amikor na most akkor megtanítalak, akkor jön az, hogy masírozunk tovább, és soha nem tanulja meg.
Bevetés.
És a másik ilyen jelenet, ami nekem tetszett, az pont ez az ütegpanasnokhoz kötődik már a végén, amikor ott vannak a tengerparton. Ott fetreng félholtam már. A király meglátja nála az egyik könyvet, ami a szekérről esett le, a filozófia, vagy nem tudom milyen írás, és akkor oda megy.
Hát kicsi a világ, hogy az elveszett könyvét a király így megtalálja.
És akkor oda megy, hogy na hát akkor ez egy nagyon remek könyv. Azt mondja, ah igen, valóban nagyon jó cigit tudtam gyúrni belőle.
És kinyitja, és már minden lap ki van
igen, tépve. Minden lap ki van tépve, és akkor így a király elneveti magát, hogy hát legalább valami rendes hasznosítást is találtál ennek. Egyébként meg csak ilyen papír, de ezeknek jó.
És aztán kicsit úgy társadalomnak, aztán ugye kiszenved szegény.
Igen, tehát, így szorul és meghalt valóban. Ugye látszik az, ugye ott a háttérbe isszák a sós tengervizet, és úgy öklendezik fel, meg halnak bele ugye tömegesen a szerkatonák, mert azon a ponton már, hát, és ellátmása semmi nem nagyon volt.
Igen. Mondjuk belegondoltam ilyen, meg én úgy felvéve a STK keretes szemüveget, hogy jó, ennél valószínűleg rendezettebben érték el a partot, de hát nem tudom. És igazából mondjuk a filmnek, tehát a filmben igazolt ezt így ábrázolni, szerintem figyelembe véve azt az egész megpróbáltatást, amin keresztül kellett menniük.
Hát azért hónapokon keresztül visszavonulni télen az Albán hegyekben, hát szerintem eléggé szétzilálta itt a szerb csapatokat. És nyilván egyedül azért menekülhettek meg, mert az üldözőik nem voltak hajlandóak viselni ugyanezt a körülményeket.
Tudom, hogy ugye se a bolgárok, se a
nem mentek utánuk. Tehát, hát hogy...
tehát eleve a korabeli technológiai adottságokkal egy ilyen terepen valakit üldözni, az
nem tehát ez teljesen esélytelen volt.
Bekeríteni se lehet semmilyen irányból. Ugye. Ebből a szempontból mondjuk Albánia ilyenkor előnyös terep, mert ugye oda nem jönnek utána, az biztos.
Igen. Hát ugye a point már szerintem lelőttük, hogy meghal ez a bizonyos
azt sajnos lelőttem, de igazából annyian hallak meg a filmben, hogy
igen. Ez majd nem meglepő. A fiatal srác ő túléli, akinek a faluját lemészárolták. A post-creditből derül ki az, hogy a
sok minden srác, túlélt.
A srác anyja és meghal, ő is szomorú lesz, és meghal.
Hát azt nem mutatják a film, de azért eléggé sejthető, amikor így...
Igen, ebből a post-credit szövegből derül ki, hogy...
De úgy értem, hogy amikor utoljára látjuk a nénit, azért...
Ja, ott vánszorog,
hát,
igen.
Hát azért vánszorog, így éhesen, szomjasan, így az teljesen kietlen hegyi úton. Hát azért, igen, szóval messzire is került már otthonról.
Bár a szöveg azt írja, hogy a fia elvesztése miatt érzett fájdalomba halt velem.
Akkor, tehát akkor haza került valahogy lehet.
Hát igen, de a hír az mindenképp utolérte.
Hát, igen.
Igazolta azt, amit George Lucas, hogy szomorú lett és meghalt. Mm. A fiú aztán, hát gyakorlatilag egy ilyen kabala. Eseménytelen életet élt.
Hát de ugye kabala lett a háború alatt.
Igazán. A háború alatt, igen, de háború után már egy ilyen igazán eseménytelen életet élt. Ami érdekes volt, hogy ugye ő is megkapta a katonai behívót, ahogy elérte a kort. És hát ő úgy közölte, hogy hát ő már egyszer szolgálta a hadseregben.
Ez már nekem megvolt, úgyhogy.
Igen, és meg is mutatta a kitüntetést, meg a rangjelzést, amit kapott, ugye káplár.
Tiszteletbeli káplár lett, igen.
És hát a szerb történet írás szerint egy horvát volt a parancsnok, aki nem akarta elhinni, és mint ilyen notórius hazudozót lecsukatta több hónapra. Ezért is mondtam, hogy ez a jugoszláv koncepció életképtelensége az így valahogy itt derülhetett ki.
Nem tudom, hogy az ő utó életéről készült a film, de igazából lehetne ebből is filmet csinálni. Igen. Szerintem, hogy mi mindenem ment keresztül. 1993-ban halt meg, tehát meg a polgárháború elejét is megélte.
Igen, még megélte, hogy szétesett hozzá a Jugoszlávia,
amit
segített létrehozni.
Igen. Ugye itt hozzá kell tenni, hogy ugye ez a történeti szál nem alaptalan, mert ugye a ekkoriban, meg úgy általában a tömeghadseregek korában az megtörtént rendszeresen, hogy ha ilyen nagyon fiatal hadijárvát találtak a frontzónába, akkor magukkal vitték. Ugye a babonásabb katonák ilyen kabalának is tekintették.
Ugye, hát meg hogy... nyilván vannak olyan feladatok, amit egy gyerek jól el tud látni ilyen... a tábor körül. Akár ugye futárként is lehet alkalmazni.
Ilyen. Hát mondjuk kvázi kém. Ugye.
Kém, igen, meg...
És hát ő is ezeket csinálja igazából. Hát
nyilván egyébként a morált is növeli, hogy ott van a katonák környékén.
Igen. Hát mindenkinek ugye hirtelen fontosabb lesz az egész, tehát igen. Hogy gyerekeket meg kell védeni. Ugye.
Hát megvannak a maga előnyei egyébként, mindezek mellett joggal tiltja a nemzetközi jog azóta a gyerek katonákat.
Hát jó, a gyerek katonák bevetését nem csak a nemzetközi jog tiltotta, hanem igazából azért erre volt szokásjog is. Itt azért ugye a srác azért nyilván teljesen nyilvánvalóan katonai feladatokat közben ellát, szóval üzeneteket küld, meg ilyen, visz. Igen.
Ilyen nem harcoló.
Nem, igen, szigorúan nem harcoló. Igen. És egyébként, ha már a nem harcoló, azért azt is mondjuk el, hogy aki kifejezetten ilyen tucat háborús filmre vágyik, hogy így lövöldöznek, meg fú, de érdekes, meg mozgalmas, meg csihi-puhi, az csalódni fog, mert hát van inkább az elején a filmnek néhány ilyen csatajelenet, de igazából ilyen érdekes mondani, ezeket úgy oldották meg, mint hogyha ilyen tüzérek közti párbajok folynának.
Tehát, hát valami ilyesmi, igen.
Amit én kicsit furcsának találtam, tehát mint hogyha nem létezne más érdemi fegyver, nem a világon. De...
Eleve egyébként a tüzérek szabad szemmel látják egymást.
Ami... Hát ami jó.
Valljuk be, hogy nem volt jellemző. Ekkoriban már. Utoljára talán a napolóni háborúk idején volt, még hogy a tüzérek szabad szemmel látták egymást. Utána azért már a tüzérség hatótába
megnőtt
egy ilyen 10-15 kilométerre. Manapság ugye már 30-60, tehát hogy nyilván nem vetlenül kellettek mondjuk az irányzók, meg az, hogy rádión tartsák kapcsolatot, hogy hova lőjenek.
Hát meg geometria, meg igen.
Nem vetlenül kellett nagyon jól érteni a matematikához és ilyenekhez, tehát az, hogy ez a szakadt paraszt gyerek így odogrik az ágyhoz, és egyszer csak kilövi a monarchia ütegét ilyen szabadszemes irányzással, én ezt nehezen tudom elképzelni, hogy valóban reprezentatív lett volna bármelyik tüzérségre ebben a konfliktusban. Mindemellett ugye a tüzeléskor az ágyuknak a csöve nem siklik hátra. Tehát...
Ez furcsa volt. Meg azért tegyük hozzá, úgy éreztem, hogy ez a CGI néha kicsit ugye lárulta magát szerintem.
Hát nem volt a legmagasabb
kvalitása. Meg ezek a láng, meg füst effektek
néha. Igen, ez a láng.gif-et rárakták a képre, nem vitték túlzásba.
Nyilván nem ez volt a központi motívum a készítők számára. Éppen ezért mondom azt, hogy ne számítson senki ilyen klasszikus tucat háborús film, de tehát aki ilyenre vágyik, az inkább kerülje el. Mert ez a film jó amúgy, de inkább más miatt.
Igen, ez...
Ez egy ilyen emberi szenvedés történet. És
gyakorlatilag igen, meg ezt a helyzetkilátástalanságát igyekszik jól átadni egyébként.
Hát azt nagyon sikerül szerintem átadni, mert igen. Igazából a filmnek ilyen kétharmad, ahol jól mondtam, az a totál kilátástalanságról szól.
Igen, ott vánszorognak a hegyi úton, és akkor mondja a tiszt, hogy hát aki... nem bír járni, az táncoljon, meg énekeljen, mert mindjárt ott vagyunk a következő megállón, és akkor látjuk, hogy ott mutatják a 4000 méteres hegyet, hogy jó, már mindjárt ott vagyunk, mindjárt ne okodjatok.
Hát az olyan, mint ugye a későbbi elbeszélések a Doni áttöréstől, hogy bárki, aki leült pihenni,
az ott marad, azaz, persze.
Azonnal.
Itt is látunk a jelenetet, hogy valamelyik ők így a földre
hát már esik, bírja tovább
és akkor ott nyöszörök, hogy jaj, ne hagyjatok itt, ne hagyjatok itt. Mm. A többieknek tovább kell menni, úgyhogy így a puskatussal kegyesen kiütik, hogy legalább eszméletlenül halljon meg.
Igen. Hát igen, ebben az állapotban csak igazából a kvázi módosult tudatállapot segít. Tehát amikor ilyen... Tehát amikor egy delirálsz és mész tovább. Tehát igen. Akkor lehet túlélni.
Én tényleg itt volt még egy jelenet, ami tetszett, hogy ugye leszakad a lövegkezelő meg a fiatal hadjárva a többiektől.
Mert vinni kell a fiút, mert már nem...
Igen, a fiú az már nem bír járni, és hát így a srác se bírja már, és nyilván más meg nem veszi át tőle a gyereket, tehát hogy kabala meg minden, de azért,
hát azért
vannak határok. Ő lemarad, és akkor ahogy a csúszognak ketten a hóban, látja, hogy szerb zászló ki van tűzve valahol ott egy lábánál, és akkor megörül, hogy bajtársak, és akkor 30 összefagyott katona fekszik ott a földön.
Igen. Hát akik leültek pihenni.
Na, ja, de kicsit megpihenünk itt is.
Illetve van egy jelenet még korábban, ahol a ütekparancsnok segít rajtuk azzal, hogy... Mert ugye ott próbálja agitálni, hogy hagyja ott a gyereket.
Igen, és ad nekik ilyen kétszer sültet.
Igen, tehát az utolsó ételét odaadja.
Igen. Igen.
Ami implikálja, hogy neki meg semmi nem marad. Tehát...
Hát ugye meg is halt, mire megérkezett a tengerpartra. Tehát ezt a részét szerintem nagyon jól bemutatja. És valóban...
És a totál nyomasztó hangulaton csak az változtat, hogy amikor megérkeztek, gondolom a valóságban is azért ott kicsit jobb idő volt, hát mégiscsak addia, meg nem tudom. De...
Télen azért az se egy főnyeremény, de valóban...
De azért...
valóban nem a fagyos alváhegyek.
Fogságában, igen. Az egy kicsit oldja a hangulatot, bár ott is öttől meghalál. Folytatódik.
Igen, tehát hogy... ott ugye belefulladnak ott a tengerbe, hogy túlisszák magukat ebből a sós vízből, ami ugye nem túl egészséges élettanilag.
Meg hát sokakat ugye ott ér a végegyengülés.
Igen. Igen. És egyébként a film vége ezt jól át is adja, amikor a királyt kievezik a tengerre, vagy felszálljon az Antant hajójára. Ugye látjuk, hogy a hullákat dobálják be egyrészt a tengerbe, másrészt pedig a háttérben végig halotti jelentések mennek, hogy tüdőlövést kapott és meghalt. Az út során megfagyott. És akkor így legalább 100 ilyet felolvasnak az utolsó 2-3 percben,
igen,
ami szemlélteti a veszteségnek a óriási léptékét, amit elszenvedtek.
Igen. És hát a filmnek a nyomasztó mi voltán még az enyhít, hogy ugye akik ismerik a szerb történelmet, azok tudhatják, hogy végül is ugye eltelt egy 2 év körülbelül, és annyira megfordult a háború menete, hogy ugye újra nyitották a balkáni frontot, ugye Görögország irányából, ugye ott francia meg angol expedíciós erők voltak, szem. És akkor végül is ugye a szerb hadsereg újra tudott csatlakozni, ahogy mondtad.
Ugye. Igen, és nagyjából ugye intakt maradt ebben az időben, amikor Korfun idézett.
Hát akik túlélték, azok. Igen.
Igen.
És nem az, hogy mégis meghaltak, hanem...
Igen. Hát valamikor ők is, tehát...
Igen, hát, hogy elmenekültek, de mégis győztek, vagy ilyen TV2-sen. Igen. Úgyhogy ennyiben pozitív a Éki Csengés a filmnek, meg az, hogy a...
Szerb történelem szempontjából legalábbis.
Nem, meg magyar... az, hogy a fiú túléli. Igen.
Magyar történelem szempontjából ez nem az annyira nem pozitív végkimenetlen.
Hát de ez nem magyar film, szóval... Ez
nyilván, csak mondom, hogy...
Voltak, akik mindezzel rosszul jártak, hogy felvezünk úgy, igen.
És akkor szerintem rá is térhetünk a következő filmre, a Dara Jasenovácban.
Belegondoltam, hogy... Mert ugye szó szerint ez a címe, de hogy cím alapján az ember, aki nem ismeri a horvát történelmet, azt jelenti, hogy mi ez valami ifjúsági film, vagy ilyen...
Valami szakács, vagy ilyen Dara.
Macskás nős film, vagy főzős film, igen.
Valami.
De ugyanakkor az, hogy a Jasenovácsi Dara, az meg megint, tehát igen, teljesen idézlen.
Az meg olyan, mint valami helyi ételnek a neve, vagy
igen, igen,
helyi étel különlegesség.
Igen, tehát ha forgalmazták volna Magyarországon, egy kicsit azért feladta volna a leckét, a,
igen,
azért egyik se áll meg a lábán, ez ki kell találni valami ökölséget, mint az előszakik, vagy ilyesmi.
Igen, csak lejjebb kretén, de valóban.
Igen. És hogy felvegyem a fedúrát, ahogy ígértem, én ugye itt elsütném az actually mémet, mert nyilvánvalóan ezt holokausz filmként van tálalva, és ezt érezteti az alkotás végig. Ugyanakkor objektíve az usztasák, hát jó, a tengelyhez tartoztak, és a fennhatóságuk alatti területeken voltak német csapatok. De igazából az egész népirtás, meg azt mondhatjuk nyugodtan, ami ott végbe ment, az igazából teljesen a saját kútfőből történt, saját eszközökkel, és nem német ihletésre, meg kérésre, meg fenyegetésre, meg ilyesmi, hanem teljesen önszántukból.
Szerintem a filmben meg is jelenik egyébként. Igen. Mindemellett lehet hasonlítani Romániához, meg a Vasgárdához, ami
abszolút
szintén saját hatáskörben tudta ezt az egész kérdést.
Tehát, hogyha most így elkezdem hasogatni a szőrszálat, akkor azt mondanám, hogy ezt holokauszt filmnek nevezni valamennyire azért megkérdőjelezhető. Ugyanannyira megkérdőjelezhető, mintha azt mondanánk, hogy a nyilas pártszolgálatosok, aki teljesen ugye saját indítatásra, mindenféle parancs és engedély nélkül,
sőt, ugye, sokszor azzal szembe menve
Dunába lőttek zsidókat, én azt se tudom egy az egybe belevenni a holokausz kategóriájába.
Ugye ennek... Hát tényleg, hogy a holokauszt egyik eleme az, hogy ez egy előre megtervezett akció volt. Ehhez képest ezek valóban ilyen spontán, hát talán leginkább a pogromokhoz lehet hasonlítani igen. őket. Annyi különbség, amit az elején mondtunk, hogy ez itt a etnikai jelleget öltött inkább sem, mint meg a hát zsidóság ellenére nyúlt elsősorban.
Hát igen, és azért is, mert ugye a német szerepe ebben teljesen minimális. Ugye a német csapatok nem azért voltak a kibővített Horvátország területén, hogy ott hatalmaskodjanak, és így kényszerítsék a kormányt, azok csak partizánvadászként voltak ott.
Ugye? Hát igen, a zsíros Balkánon azért olyan sok német érdekeltség nem volt.
Igen. Filmművészetileg viszont teljesen egyértelmű a szándék, ugye ez egy holokauszt film, egyértelmű a szándék, hogy a Szerbiának is legyen egy saját, minimum egy holokauszt filmje, lehetőleg majd több is, meg legyen egy saját holokausztja, mármint úgy értve, hogy ők mind elszenvedők nyilván.
Hát, hogy is lehetne szépen megfogalmazni?
Hát, hogy egy trendet követnek néhány év késéssel?
Igazából. Hát egyrészt trendkövetés, másrészt nyilván minden nemzet szereti magát áldozatnak beállítani, és valamilyen módon rátolni másokra, hogy ők voltak az erőszaktevők. Nyilván a pusztosa esetén 100%-ban megállja a helyét, tehát nem ezt akarom kétségbe vonni.
Ez mondjuk igaz, tehát.
De nyilván van egy ilyen igény, tehát nem véletlen, hogy a kínaiak is állandóan a Nankingról vannak oda meg vissza, meg a japán háborús bűnökkel, mert ez egy olyan pozíció azért, ami meglehetősen erős, és nemzetépítés szempontjából a közös trauma, közös tragédia, az nem nagyon überelhető semmi mással.
Hát ugye a szerbek esetében nyilván belejátszik a vallás is elég keményen.
Ezt tegyük hozzá egyébként, és ez egy kicsit kitérő, hogy az egész szerb-horvát felosztás az csak vallási kérdés. Tehát, hogy ugyanazt a nyelvet beszélik, én beszéltem olyannal, aki ugye anyanyelvi közel szinten beszél, és hát azt mondja, hogy ilyen 30 szó különbség van a két nyelv között körülbelül, tehát, hogy...
Hát igazából ez ilyen bizánci örökség az egész.
Tehát... Nagyjából, tehát, hogy...
Bizánc addig már nem ért el, tehát, hogy...
Most a orosz-ukrán nyelv hatalmas különbségei körülbelül még attól is kevesebb van egyébként itt. És tényleg az egész az egy kulturális, vallási kérdés.
Igen, vagy hogy még többen haragudjanak meg ránk esetleg az adásban mondjuk az azeri török. Tehát, hogy akiket hagyományosan nem tekintenek különbözőnek a töröktől. Tehát,
igen. Tehát, hogy nem jelentős egyébként a különbség az ottani nyelvek között. Egyedül a szlovén az, ami különállóbb. Az nyilván köszönhető annak, hogy több évszázados Habsburg uralom alatt álltak. Ott eléggé eltérő kulturális hatások voltak, mint a Balkán egy jelentős részén. De a maradék részen, hát nincsenek nagy különbségek. És érdekes, hogy ennek ellenére nagyon nagy a megosztottság ezen etnikai vonalak mentén. Kifejezetten a vallásból indulva, tehát aki ortodox, az szerb, aki katolikus, az meg horvát. Innen egyébként innen kiindulva valóban egy Jugoszlávia ötlete az önmagában nem tűnt baromságnak, mert hát de tényleg olyan minimális különbség van a két név között. Igen. Ahogy nem véletlen, hogy Titoék és a kommunisták is fel tudták ezt vállalni, hogy Jugoszlávia, sőt, még ugye Bulgáriát is be akarták csatolni ebben. Csak de a Dimitról rászólt Sztálin, hogy gondoljon erre.
Nem úgy van az.
Ő pedig nem gondolt utána rá, igen.
Igen, igen.
Hát most nyilván a kommunisták számára a vallási megosztottság az nem volt kérdés. Tehát, hogy ők nem foglalkoztak az egész vallással, de mindegyiket úgy utálták. Innentől kezdve az, hogy több csoportosulás ott, akiket csak apró kulturális különbségek választanak el.
Hát a szerbeket meg a horvátokat, igen. Most a többit hagyjuk, mert...
Igen, de tehát ez volt a két fő államalkotó rész.
Igen.
Nyilván ez az ő szempontjukból teljesen logikus volt, hogy ez a Jugoszlávia, ez valamiféle tartós valami lesz. Aztán nem lett az, de ez meg egy más kérdés.
És hát ugye ezzel szemben meg ugye az usztaságra az volt jellemző, amit egyébként szerintem meg lehet figyelni ilyen hasonszűrű politikai mozgalmaknál, ugye, mint a Vasgárda, amit említettél, mondjuk tálibok, szerintem simán lehet párhuzamot vonni a vöröskverekkel is. Hát igazából ilyen, mondjuk úgy, hogy ilyen kicsit félnótás társaság, aki viszont megvan róla győződve, hogy ideológiailag nagyon igazuk van, és nagyon jó kigondolt ötleteik vannak. Mint például az, hogy tudod, a szerbek egy részét térítsük meg a katolicizmusra, tehát még hasonló. Ugye az emberiesség elleni bűnöknek a végtelen tárháza az egész.
Hát usztaságnak gyakorlatilag csak azok voltak.
Igazából a politikai érzéknek bármilyen, tehát a politikai érzék teljes hiánya. Ami ugyanezekre a többi formációkra abszolút igaz volt.
Hát a nyilasokra is, tehát őket is ide vehetjük, tehát hogy Igen, a...
Hát életidegenség, ugye úgy mondják.
Igen, amikor a Szálasi találkozott a Wiesenmayerrel már nemzetvezetői kinevezése után, és így Wiesenmayer mondta, hogy hát akkor én vagyok a birodalom teljes jogú megbízottja itt, és így Szálasi visszakérdezett, hogy mikor küldhetünk Németországba teljes jogú megbízottat. És így Wiesenmayer csak pislogott, hogy nem értette a kérdést.
Hát szóval igen, ahogy mondtam, ugye talán latin eredetű a kifejezés, de az életidegen, ez így nagyon találó.
Ez valóban, igen. És igaz, ez a Vasgárdára is, amit egyébként német náci támogatással egy katonai pucs döntött meg.
És ugye ilyenből akad még több, és most nyilván így eltartom a kis ujjam, de ugye szerintem annak a megnyilvánulása, amikor ilyen nagyon-nagyon egyszerű kis emberek ugye valahogy bekerülnek ugye egy közös politikai formációba, és így nagyon eredetinek tűnő ötleteik támadnak, és így ha úgy fordul a történelem kereke, akkor meg is próbálják valósítani.
Igen, akkor minden őrületet meg lehet igen. próbálni.
És hát ugye a usztaság esetében az történt, hogy ugye a német per magyar per olasz felelősség annyiban van, hogy hát Jugoszláviát szét kellett darabolni ahhoz, hogy ebből megvalósulhasson ez a dolog.
Tegyük hozzá itt azért, hogy Németország áterve az volt, hogy Jugoszláviát beengedik a tengeri hatalmakba.
Igen.
Ez meg is történt. Aztán Churchill a rájellemző politikai éles látással, kihasználva az ottani brit kapcsolatokat a légierővel megbuktatta a kormányt. És akkor bejelentették, hogy mégsem lépünk be a tengelybe. Akkor Hitler közölt, hogy hát ahol leztek rohanva. Jugoszláviába rájöttek, hogy hát ebből baj lesz, more. És akkor egy hét múlva jelezték, hogy igazából mégiscsak belépnék a tengelybe, ez az egész pucs, ezt ne vegyétek figyelembe. De addigra Hitler már túlesett kettő darab teljes meltdownon, és kötötte az evet a karóhoz, hogy akkor most már le lesznek gyalulva a picsába. Az utólagos félelmeket beigazolta az, hogy egy hónap alatt így gyakorlatilag minimális harcok mellett összeomlott az egész Jugoszlávia.
Hát Jugoszlávia annál kevesebb idő alatt, tehát ilyen 11-12 nap.
Most az egy hónap az a teljes megszállás volt
hát
akkor,
jó,
de
igen.
Hát, tényleg katonailag ilyen két hét alatt ez teljes egészében eltűnt a térképről, mint Jugoszlávia. És ugye ezen a lehetőségen kaptak az usztasák is, akik hát nyilván egyébként olyan formáció volt, hogy eddig nem vett senki komolyan, mint hogy a nyilasokat, én meg szállasit se vette senki komolyan.
Igen, amíg
elő nem állt az a helyzet, hogy hirtelen nem maradt senki, aki betöltse a hatalmi pozíciót, és ők meg ott álltak ugrásra készen. És kikiáltották ezt a független Horvátországot, független horvát állam.
Ami, csak hogy megint ugye nördködjünk, ugye elvileg monarchia volt először.
Igen, a olasz királynak a unokaöccsét, ha jól emlékszem, ültették a trónra második Tomislav néven. Az országban egyébként soha nem járt, és hát, szent meggyőződése volt, hogy ez az egész csak egy ilyen prank az olasz király részéről.
Jó, ez igaz is volt. Hát olaszoknak azért van humor érzéke.
Senki nem gondolta, hogy lesz az egész sztorit, de névleg valóban volt ott egy király, aki, ahogy említettem, soha nem járt az országba, és soha nem foglalkozott az államügyekkel.
És ugye ráadásul ezt még megtoldották azzal, hogy ugye nyilván, ami nekik régi célkitűzésük volt, ugye a zára, meg a többi, azt ugye elcsaklizták maguknak.
Igen, tehát hogy a Dalmácia egyébként Olaszországhoz került.
Igen.
És anélkül jött létre ez az állam, viszont magába foglalta teljes Boszniát.
Igen, hogy a térképen egy szép nagy államot csináltak, tehát egész Bosznia meg szerémség. De ugye nyilván a baranyai háromszög az nem.
Igen, az német katonai megszállás alá került, nem?
A bánát
a kelet,
Amazonlalon, igen.
A bánát, igen.
Hát ugye a baranyai háromszög, meg Újvidék, meg a Muraköz.
Igen, Magyarország, igen. Énként ez az érdekesség, hogy valóban volt egy terület, ami kizárólag német katonai megszállás alatt állt.
Igen.
A Nyugat-Bánát, mert hogy erre Románia meg Magyarország is jelezte az igényét.
És hát ez nem lett volna jó ötlet bárkinek.
Igen.
Na most ebben a helyzetben kb. Két év múlva...
Tegyük hozzá, hogy ez az állam csak papíron létezett nagy részt. Tehát, hogy az usztaság így a városokon kívül nem tudták fenntartani az uralmat.
Hát, ha nem tudták fenntartani, ezt ugye kicsit ki lehet bontani, mert ugye ez már abszolút a film témája is, hogy a lerohanás után kb. Két évvel eljutottak arra a szintre, hogy a zsenialitásukba, hogy valóban a nagyobb városokat, meg ezeket összekötő útvonalakat ellenőrizték, És egyébként különböző ilyen partizán meg egyéb formációk működtek ott.
Hát ugye a leghíresebben nyilván Tito partizánja, itt lehet említeni.
Igen, elsősorban a rendkívül bárgyú usztasa politikák miatt.
Igen.
Egyébként ugye hozzá lehet tenni, hogy német belső dokumentumokban, értem úgy, hogy a Wehrmacht meg az SS ugye később nyilvánosra került jelentéseiben egyébként, nagyon lényegre látóan ők is úgy értékelték, hogy a usztasság bárgyú hozzáállása miatt van az egész partizán háború igazából.
Igen, hát ugye ezek a németek, ezeknek a mindenféle komolyan vehetetlen szélső jobboldali mozgalmaknak a felkarolásával sok problémát okoztak maguknak. Felidézhetjük ugye Quislinget is, vagy ott a végjával, aki hasonlóan sikertelen volt.
Vagy 8000 tagú pártjával, igen.
De német alföldön sem volt sokkal nagyobb sikere mondjuk az ilyen szélső jobboldali erők felkarolásának. Nem is véletlen, hogy a németek a legtöbbször inkább szívesebben katonai megszállást alkalmaztak, vagy pedig pragmatikusan próbáltak együttműködni helyi erőkkel.
Mm.
Mondjuk maga a Sztójai Dömje például Magyarországon azért nem volt egy kifejezetten aktív politikus, mert ugye egy volt tábornok volt, ha jól emlékszem, Berlin a nagykövet is.
Mm.
Tehát ő úgy került oda, hogy egy ilyen pragmatikus választás volt egyébként, egy olyan embert raktak oda, akinek van tekintély, meg biztosan végrehajtja azt, amit mondanak. És Szálasék már csak akkor jöttek szóba, amikor nem volt senki más. Már senki nem volt hajlandó a németekkel közösködni. Október 15 után akkor, na jó, jajon, ez az idióta, ez is jobb a semminél.
Igen.
Legalább ugye a legitimitásnak a minimumát így kölcsönzi ennek az egésznek.
És hát ugye a Vasgárda meg azért szenvedte el az ezzel ellentétes sorsot, mert mondjuk ott viszont volt egy evidensebb választás ennél. Tehát, hogy...
Hát igen, az egyetlen egy külföldi vezető, aki tegezhette Hitlert, Antonescu tábornok. Ugye róla már csináltunk egy külön adást, és nem mennék bele.
De ugye neki nem volt horvát megfelelője.
Hát nem, ugye ez az Ante Pavelić volt az, aki az államnak a önjelölt führere volt.
Igen, és igazából ugyanannyira életidegen, mint Szálasi. Tehát...
Igen, tehát mikor már omlott össze körülötte a horvát állam, ő még mindig a usztas alapnak a címlapját
nyelvtani.
Olvasta, és hogy nyelvtanilag meg mi az, ami nem eléggé horvát szó, és azokat bejelölt, hogy azokat további nem lehet használni.
Igen, igen.
És ezzel ütött el az idejét, miközben egy titvolyék már lassan vonultak be Zágrába.
És így omlott össze minden körülötte, igen.
Hát ez tényleg valóban majdnem olyan, mint amikor Szálasék elmenekültek Sopronkőhidára, és akkor ott megterveztette a hungarista államot a minisztériumokkal, mert nem lehetett már mit csinálni. Az ország egynegyede volt a vezetésük alatt, és ott is harcok dúltak, tehát így a kormányzatnak az a munka maradt, hogy papírokat gyártanak a semmiért.
Kitalálják, hogy mi lehetett volna, igen, körülbelül. Hát ugye persze, mert egyébként horvát esetben nyilván csak ez következhet ilyen gúgyis elképzelésekből, mint hogy a szervek alsóbrendű faj, és ki kell őket írtani, per megtéríteni katolicizmusra, és ki kell pucolni minden más kisebbséget is az országból.
Hozzá kell tenni, hogy a usztaság az úgy általában a Balkánra jellemző embertelen brutalitással operáltak. Tehát valahol olvastam, már nem emlékszem, hogy amikor Ante Pavelićet beiktatták, akkor egy usztasa csapat így dicsérő ajándékként küldött neki levágott szervfüleket egy kosárban. Ilyeneket kell elképzelni.
Hát igen, ez az szemkiválás, orlevágás, füllevágás, persze ezek a meghonosodott módszerek. És ugye amikor azt mondják, hogy, mert ugye ez egy klisé, ez egy történelmi klisé ott a Balkánon, hogy a németeket is elborzasztották az usztaság, az abban az értelemben igaz, hogy a németek ugye ilyesmit mindig szisztematikusan csinálták, meg ugye valami elgondolás hát, szerint.
Én úgy mondanám a különbséget, hogy a németek azok parancsra öltek, mert ez volt a befél. Mm. A horvátok, de szerbek meg azért megjelvezték.
Mert csak úgy dobzódtak, igen.
Tehát hogy ez a fő különbség, hogy az egyik az egy ilyen GPS-en, bürokratikusan, precízen végrehajtott, érzelemmentes valami volt.
Személytelenül,
a másik pedig spontán érzelem kitörések sorozata.
Igen. Meg hát ugye, ha már ugye benne van a film címében ugye ez a koncentrációs tábor, amit ugye koncentrációs tábornak nevezünk, de nem úgy működött, mint egy német koncentrációs tábor, hanem igazából ott szúróvágó fegyverekkel bagdalták le az embereket.
Hát ilyen abszolút úgy... brutalitáson, igen.
Igen.
Nem lehet, hogy mondjuk a németeknek ez teljesen öncélúnak tűnhetett, mert ők ugye nagyon erős idézőjelek közepette humánusak akartak lenni ebben az egész népírtásban.
Igen, tehát a németeket ugye valóban elborzasztotta és undorította, ami itt folyik, ez tény. De ugye ennek meg volt a maga kulturális oka.
Tehát hát, most, igen,
tehát... most nem arról van szó, hogy sajnálták, vagy nem. Tehát, ugye...
Ja, nyilván, persze.
És ugye ez a filmben is visszaköszön, hogy azt nem tudták mire vélni a németek, hogy most a szerbek ellen miért kell ezt a... Tehát, hogy...
igen, tehát,
mert, hogy... mert ugye az, hogy cigányok, zsidók, az hát jó, hát ezt tudjuk, hogy...
Igen, ez a Reich politikája is, de mindemellett az, hogy nekik... Ez... A német viszonylatban olyan, mintha nem tudom, a svájciakkal lett volna a problémájuk a németeknek, mint a svájci németekkel. Teljesen értelmezhetetlen.
Hát abszolút. És ugye mindezt a rettenetet ez a film úgy világítja meg, hogy egy 10 éves lány szemszögéből.
Igen, ő a címben említett Dara.
Igen, Dara Ilić. Aki ugye ebbe az egész helyzetbe belekerül az egész családjával, tehát van 2 fivére meg a szülei, és végül is ő meg a, lelövöm a poént. Tehát ugye ő meg az egyik, a fiatalabb öccse élik túl az egészet. Hát élik túl az egészet, most úgy értem, hogy a film végét.
Igen.
Tehát, az egyébként nincs implikálva, hogy milyen esélyekkel élték túl a későbbi eseményeket, de nyilván azért ott is benne van a paktiba, hogy...
Igen. Igen, a film egyébként jól mutatja ennek az egész népírtásnak a kegyetlenségét. Gondolok itt arra, hogy egyszer mondjuk ilyen mulatságot szerveznek a pusztaság, és akkor meg van hívva, hogy a német küldöttség is. És akkor a foglyok egy csoportjával a Zenélő székek című játékot játszhatják. Akinek ez nem ugrana be, mi az, hogy egyel kevesebb szék van, mint a hány ember.
Igen.
És le kell ülni, amikor a zene eláll. Mm. Na most, aki nem talál széket, azt így helyben lekaszabolják ilyen bajonettekkel, meg igen, egyebekkel. És a sluszpa jön az, hogy idézőjelben, hogy a végén mindenkit megölnek, aki részt vett ebben a játékban. Hát. És akkor van az, hogy a... német sofőr, ha jól emlékszem, kirohan pokádni egyet, és akkor a parancsnok oda sétál mellé cigizve a német parancsnok, hogy hát üdv a Balkánon. Ilyen meglehetősen rezignáltan fogadva azt, ami történt. Tehát, hogy valóban ennek az egésznek a brutalitását, és azt, hogy milyenek is voltak egyébként az usztaság, az jól bemutatja. Azt hozzátenném egyébként, hogy ritka eseteknek közé tartozik az, amikor hát ilyen szimpadias kifejezéssel élve a rossz az elnyeri a büntetését, mert hogy a usztasság jelentős részét azt egyébként végül elkapták még Jugoszláviában. Ilyen, hát ütközetnek nem mondanám, inkább egy ilyen egyoldalú...
Ütközet, idézőjel, igen.
Egy ilyen egyoldalú akcióban hát a partizánok lemészárolták a döntő hát többségüket.
Csak azok tudtak megmenekülni, akiknek a vatikáni összekötetése volt igazából.
Igen, és azok is ugye Dél-Amerikába menekültek, nem sokan. Tehát, hogy nem, a pusztaság nagyon jelentős része az egyébként meghalt.
Hát végül nem lehetett hova menekülni, mert ugye miközben így a nyelvtani hibákat javította a fővezér, az minden összeomlott, és nem volt olyan irány, amiben menekülni lehetett.
Igen, mert ugye hát nyilván Olaszországban...
Hát tudjuk.
Igen. Eközben Magyarországon is, és hát gyakorlatilag ott voltak, hogy nem maradt útvonal.
Igen.
Sem erre felé, tehát itt nem sokan úszták meg.
Nem volt mellettük egy Svédország, meg egy Svájc, tehát hogy nem lehet.
Igen. Meg még Ausztria felé se tudtak elmenekülni. Tehát, igen. Hogy eléggé rábasztak.
Igen.
Szerintem mondhatjuk így. Egyébként mind a mai napig a szerbek egyik legnagyobb vágya a horvátok iránt, hogy hát azért a szélsőjobb oldali szimpátiák megmaradtak a modern horvát hát államban is, ugye igen. Tudni lehet arról, hogy például neonáci sejtek mentek önkéntesként Horvátország oldalán harcolni. Maga Ante Gotovina az egyik leghírhettebb horvát tábornok is szélsőjobboldali volt egyébként. Mm. Jean-Marie Le Pennek volt egy testőparancsnoka. Tehát, hogy azért vannak itt komoly kapcsolatok.
Hát
a,
meg ugye
az itt... egykori usztasa gondolat, meg a modern horvát függetlenség
hát,
között.
A Horvátország olyan helyzetbe került, hogy amikor ugye független állammá válsz, mondjuk egy viszonylag nagy kihagyás után, akkor hát most mihez lehet visszanyúlni? Hát kénytelen vagy oda visszanyúlni a mi időben legközelebbi, akár milyen kellemetlen. Ugye a horvátok esetében ugye az volt a szerencséjük, hogy ez nagyon a szerveken kívül nem érdekelt senkit. Hogy...
Ja, persze.
És akkor ugye abból lett az, hogy ugye átveszik ugyanazt a címert, ugyanazt a valutát.
Az ászlós ugyanaz, csak az usztasa U betűt szedték le egyébként.
Igen,
róla.
Tehát... Ezért tartom viccesnek, amikor ugye ilyenről beszélnek sokan, hogy a újfasiszta veszély, meg ilyenek. Hát a itt van a szomszédos országban a legegyértelműbb újfasiszta nosztalgia, a hivatalos szintre emelve, ez nem érdekel senkit.
Ja, hát persze.
És aki azt szóvá teszi, az biztos szerb nacionalista, meg nem tudom.
De. Hát ugye egy másik országban is ugye a bandera. De ugye említhetjük azt is, hogy ne csak a Putyin pártisággal vádoljanak minket, hogy Fehér Oroszország, ami Putyin szoros szövetségese, abban meg az egykori német bávállam, az első világháború utáni német bávállam, mondjuk nyitény, hogy a nyugatos értelmiség által, de afelé van jelentős nosztalgia. Ezt a zászlót használják, ami ez a rövid idejű 1918-as állam kezdeménynek a zászlója volt.
Hát ott is oda nyúltak vissza, amit hát volt.
Nyilván, hogy... muszáj. Hát, és akkor viszonyunk a szlovákokhoz, akiknek egyetlen egy történelmi függetlenségük az, ami a Tiszóféle fasiszta német bávállam.
Hát ugye az a kellemetlen tény amúgy, hogy Szlovákia meg Horvátország az a két állam igazából Európába, ami ugye közvetlenül a hitleri politikának köszönheti a puszta létét is. Tehát Hitler döntései nélkül ezek az államkezdemények nem jönnek létre, és a későbbi államkezdeményeknek nincs hová visszanyúlni.
Meg Churchill be a fasságot tegyük hozzá.
Hát igen.
Az kellett azért hozzá.
Amit legfeljebb egy másik óriási balfassága orvosolt volna, hogy ez az isztriai partaszállás
ötlete. Ja, igen. Tehát,
hogy... Hát Isztria persze, hát evidens, hát ránézel a földrajzi viszonyelejét. És
milyen remek ötlet.
A jó Isten is arra teremtette, hogy ott partra szállj, ilyen gépesített hadseregekkel, igen.
Igen, ugye a Balkán terepviszonyai között gépesített háborút hívni, az egy remek ötlet lett volna.
Igen.
Churchillhez méltó.
Tehát röviden felvázolva, hogy mi a történelmi kontextus, igazából szerintem a film nem fog akkora meglepetést okozni azoknak, akik egyébként már nagyon nagy számba elkészült, és szerintem elég jelentős zsánerré vált holokauszt filmeket ismerik, mert hát igazából a holokauszt filmek dömpingje az többé-kevésbé olyan változatlan intenzitással tart egy a Schindler listája.
Igen, gyakorlatilag
bátorító példája volt
a műfaj teremtő, hogyha így akarjuk meg.
Hát igen, mert azelőtt nem volt jellemző, hogy a... Mert ugye most jó, volt a holokauszt című filmsorozat, mint négy rész, ugye amerikai, de az meg teljesen más szemszögből közelíti meg, tehát ott az elkövetők szempontjából
meg,
is.
Meg volt a zombi holokauszt, de az jó, megint más.
Igen.
El kellett sütnöm, bocsánat.
Igen, és ugye egy részletet azért kiemelnék a filmből, mert nyilván az a terror, meg a fogvatartás, minden borzalma, az természetesen benne van.
Hát megjelennek mindenki... a szokásos toposzok, hogy bújkálnak a őrök elől.
Igen, mert van, aki segít, van, aki
van, aki beárulja
őket.
Igen. Tehát ez nyilván, amit egy átlag holokauszt filmben megszoktunk, az jelen van, mint toposz.
Igen, meg ugye van a zsidó orvos, aki segít rajtuk.
Ja, tehát, persze.
És van viszont egy jelenet, amit mindenképpen kiemelnék, ami viszont azért abszolút történelmietlen, amikor ugye a gyerekeket bezárják a pincébe, és Ciklon B-vel ölik meg. Amivel mondjuk speciál nem lehet az utasságot vádolni, de nyilván a filmben azért kellett egy olyan jelenet, ahol egyértelmű a párhuzam. Ugye
Szerintem is ez már inkább azt mondanám, hogy túlmutat azon, hogy egy holokauszt filmet akartak készíteni. Ez már nyilván az, hogyha a nyugati közönség megnézi, akkor egyértelmű legyen, hogy ez egyelő azzal.
Igen.
És nyilván ugye legikonikusabb elkövetési eszköze a holokausznak, ha bár ugye mai történet tudománya állás szerint valójában a német holokauszban is többet szerepelt a bajonet meg a puska, mint ez a bizonyos eszköz.
Igen.
Ez a Ciklon B nevű fertőtlenítő gáz, ami
hát patkányméregnek
szánták. Patkányméreg, de minden mellett az emberek kiirtásában is használható. És nyilván, hogyha valaki át akarja az üzenetet vinni, hogy ez egyenlő azzal, akkor ezt a leghíresebb elkövetési eszközt is be kell mutatni, a gázkamra-szerű alkalmazás. Megjegyzem, egyébként pincét használni gázkamrának nem a legjobb ötlet, mert hát soha nem szellőzik ki nagyjából.
Igen. És egyébként, hogy hozzá kell tenni, hogy mindemellett ugye a németek egyébként abszolút mellékszereplők, ami mondjuk indokolt, mert ugye az egész történetben abszolút mellékszereplők, a valóság, igen. Nem is mondanám, hogy ilyen kirívóan negatív mellékszereplők, mert nem látjuk őket sok ideig, és ott se mutatják érét annak, hogy most így...
Igen, igazából az lényeg az volt, hogy maguk a németek is így elszörnyedtek ezeken a brutalitásokon.
Meg hát nem értették, hogy nem lehetne valami praktikus dolgokkal is foglalkozni, tehát, hogy...
Igen, de itt van egy állam, ami szétesik. És ti helyett...
Építsetek valami vasutat, vagy nem tudom, érted, szóval...
Titó ott van a nyakatokon, és ti helyett itt szórakoztok, hogy zenélő székekbe írtjátok a szerveket.
De hát ugye igen, hát aki ilyen szövetségeseket talál magának, az ugye megissza a levét.
Hát igen, tehát hogy Németország jellemzően szörnyű szövetségesekkel volt megáldva minden világégésben.
Ami azért a saját felelősségük is. Tehát.
Hát nyilván tehát nem véletlenül mondtam azt, hogy amikor lehetett, akkor próbáltak a realitások talaján mozogni, de hát néha csak ilyen futóbolondok voltak, mint az Ante Pavelics, meg a Szálasi.
És egyébként, jó, a filmhez nincs köze, de a német haderőszervezésnek a néha azért kicsit naív, és helyi viszonyokat nem ismerő, mi volt az, pont volt Jugoszláviában csúcsosodott ki, amikor kitalálták ezt a nagyszerű ötletet, hogy szervezzünk SS hadosztályt a boszniai muszlimokból, meg a koszovói albánokból. És akkor ők majd bátran harcolnak értünk. Például, ha elvisszük őket Normandiába. Tehát szóval, meg Franciaországba.
Igen, tehát ez... látom a lelki szemeim előtt, hogy a bosnyákok lelkesen harcolnak a zsíros francia
földet. Valahol a francia középhegységben ott a helyi.
Igen, hát nem az volt, hogy csak addig működött a képzés, amíg lehetett alkoholt ellátmány biztosítani. Hát az elfogyott, így hazamentek. Hát meg, vagy az a goráloknál volt?
Az a nagyon kirívóan nem működő az a gorálok története, igen.
Erősekként készült egy film, majd felvetted most itt az adásban, hogy nézzük meg a gorálokról, mert az is egy érdekes.
Ez a német csatlós kezelő politikának a legeredménytelenebb és legostobább megnyilvánulás.
Volt egy pár ilyen, igen.
De ez nagyon kirívó. De egyébként sokkal nem volt jobb a, mondom, hát a koszovói albánokból szervezett Skanderbék hadosztály, hogy első adott alkalommal így tisztjeit megölte és szétszélet. Tehát,
de mondjuk az ukrán hadosztályok se voltak sokkal sikeresebbek.
Igen, igen.
Rengeteg ilyen projekt volt, ugye a grúzok azok valamelyik szigeten ott Normandia környékén megölték a saját német parancsnokaikat.
Igen, a Hollandiában, igen.
De nyemíthetjük a szovjeteknek is hasonló remek ötleteit a csehszlovák meg lengyel hadseregekkel. Ugye a németek utolsó jelentős győzelmek egyikét a szovjet kötelékében harcoló lengyelekkel szemben aratták. Aki lengyelek háromszoros túlerőben voltak, viszont a parancsnok egy alkoholista volt, és
olyan
rettenetes módon vezette a csapatait, hogy a németek többszörös veszteséget okoztak.
Igen, a háború vége előtt hetekkel.
Igen, tehát amikor minden omlott össze, akkor sikerült egy olyan pofóba beleszaladni. Aztán hogy nem a ukrán partizánok megölték a említett parancsnokot.
Úgymond, igen. Gyanús módon.
Na, de ez már kitérő a filmhez képest. Hát igen, minden esetre az látszott, hogy az usztasák azok nem voltak egy túl életképes formáció, és valószínűleg akkor is összeomlott volna az egész usztas állam, hogyha a német oldal meg a tengely győz a háborúban, tehát semmiképp sem volt egy tartós megoldás a térségben.
Hát ez nem, az biztos. Hát, ja, és egyébként ugye tegyük hozzá, hogy ők azok, akik ténylegesen megérdemlik az utolsó csatlós jelzőt.
Valóban.
A történetírás hiteles betűje szerint ők később tették le a fegyvert, szóval.
Hát nyilván említhetjük a Petán kormányt is, ami háború utolsó napjáig Sigmaringenben működött.
Nagy meglepetéseket egyébként a film nem okoz, de azt nem mondjuk, hogy rossz vagy középszerű.
Szerintem hát inkább azt mondom, hogy sablon. Tehát, hogy
igen.
Nagy újdonságra ne várjon senki. Nyilván ami számunkra az érdekességét adhatja az, hogy...
A lány megmenekül. Előttem akkor,
például az, meg ugye maga a környezet, tehát hogy azért még arról van szó, hogy német precizitással, ami mondjuk a Schindler listájában, ahol azért látjuk, hogy ott is vannak az németeknek túlkapásaik, egyetlenkedései, de alapvetően a cél az nyilvánvalóan az, hogy ez az ipari
legyen ipar, meg
megsemmisítés folyjon.
Meg hogy kényszermunka, ami egyébként a Jaszanovászban nulla jelentősége bírt. Tehát...
Semmit nem folytattak ott, ami nem termelő tevékenység lett volna. Tehát ami a Schindler listájában a kivételnek számít, amikor Álmon Göf lövöldözik ott a erkéről, meg ott nagyon lőnek embereket, mert olyan kedvük van, az itt a főszabály.
Igen.
Az említett zenélő székek, ez tipikus.
Ja, persze, ilyen. Meg ezekkel a késekkel, meg ilyen, mit tudom, mikkel, kaszabolás, igen, tehát abszolút így volt. Ezt nem kell kiszínezni utólag, ugye ez valóság volt.
Tehát nyilván ez a sajátos környezet adja az érdekességét. Nyilván nagyon érdekes lenne mondjuk egy Vasgárdáról készült hasonló film, ami nem
szerintem
fog megtörténni.
Igen, valószínűleg sosem fog, pedig...
Hát egyrészt nincs, aki megcsinálja a történetet, tehát hogy... Románia az az ország, ahol a liberálisok is nacionalisták, tehát hogy...
Egyszerű fogalmaik szerint ott ez, hogy liberalizmus. Ez
nem létezik, persze. Tehát, hogy ott nincs olyan, aki felhánytorgatna ezeket a román történelmi bűnöket, akiket meg érdekelhetne, azok ugyanak halottak. Tehát, hogy bizonyos szempontból a románok ezt megint ügyesen megoldották a rájuk jellemző furfangossággal.
Hát ugyanúgy nem lesz egyébként horvát film se ezekről a dolgokról. Tehát...
Hát valóban. És ugye nyilván ott áldozatnak nehéz dolgokat bemutatni, mert... Nem igazán.
Hát igen, most
olyan...
így, tehát a usztasák arra hivatkoztak, hogy a vulkánként kitörő nemzeti érzésüket elnyomta Jugoszlávia, és hogy nem engedte őket szuverén.
Hát mondjuk elnézve az eredményeket, így lehet, hogy jobban tették.
Tehát, a Jugoszlávia még mindig egy jobb koncepció volt, mint minden más, ami a helyén létezik.
Hát valóban, de mondjuk ez nagyjából a monarchiára is igaz, tehát hogy... És ami hát a monarchia óta volt, az nem igazolta a monarchia felbomlását.
És hát a nagyon szívtelen és gonosz akarok lenni, akkor a Szovjetunióra is igaz az helyzet. De lényeg a lényeg, hogy ajánlani azért tudjuk mind a két filmet, mindenképpen, de ugye, ahogy elmondtuk, ugye azért fenntartásokkal, és így kell, hogy az embernek valami képe legyen arról, mire számíthat, mielőtt azért neki áll. Nincsenek ilyen se terjedelmileg, se más szempontból. Annyira a műfajon belül kirívó dolgok egyikbe se.
És hogy megmagyarázzuk a poént a podcast elejéről a szerfilm kapcsán.
Jó, magyarázzuk.
Csak röviden.
Igen.
Van egy szerfilm elnevezésű film.
Igen.
Ami gyakorlatilag a délszláv háborúnak akar egy allegóriája lenni. És legalább olyan öncélú módon mutatja be az erőszakot. Mint ahogy az usztosság tették.
Már azt hiszem, hogy a szerb film az nem szerb.
Az nem szerb.
Igen.
Nem a szerbek készítették.
Igen.
Mindemellett művészfilm és hát egy öncélú erőszak orgia az egész gyakorlatilag.
Igen. Akit érdekel, járjon utána, de ezzel legalább megmagyaráztuk a poént.
Ha valaki nem értette volna így a végére.
Jogos, mert azért csak el kell mondani, hogy mi volt ez a...
Híret film, de hát ha
igen.
Valaki nem hallott még róla.
Igen, tehát horvát... Megfelelője nincs, hogy horvát film, és... Nos, hát szerintem ennél többet nem akartunk elmondani ebbe az adásba, úgyhogy köszönjük a figyelmet, és a legközelebbi viszont hallásra.
Viszont hallásra.